A Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karának szakemberei egy 3 éve indult Reconnect-Recollect elnevezésű kutatási programhoz csatlakozva gyűjtötték és elemezték a gyermeknevelés hidegháborús sztereotípiáit. A nemzetközi projekt eredményeit a világon egyszerre 3 kontinensen, 5 helyszínen, Atlanta, Johannesburg, Tampere és Berlin mellett Hajdúböszörményben mutatták be. Ennek kapcsán készült következő beszélgetésünk, melynek első részében Pálffy Sándort, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karának dékáné referensét kérdezzük.
A vasfüggöny mögötti gyermekévek sajátosságait és azok hatásait kutatták. Miért volt szükség arra, hogy ezt a korszakot ilyen szempontból megvizsgálják?
Azt kell mondanom, hogy ez nem feltétlenül a mi gondolatunk volt, hogy ez induljon el, hiszen már 2 éve egy nemzetközi projektben vagyunk benne, a Tamperei Egyetem gesztorálásával, akik már különböző nemzetközi workshopokat szerveztek, pont ezzel a témában, hogy a szocializmus gyermekkori emlékeit gyűjtsék össze, és akkor a tényleg ott workshopokban mindig más helyen ezeket összegyűjtötték, és ott merült föl, hogy ez úgy mindenkit egy kicsit úgy érzelmileg is, meg úgy a tudomány hiánya ismertsége miatt is úgy nagyon érdekelt, hogy talán akkor ebből egy konferenciát kellene, nem csak ezeket a személyes találkozókat erősíteni, és egy olyan zseniális találmány jött össze, hogy ugyanezzel a tématerülettel nézzük meg, hogy akik a hidegháború idején, és akkor ugye a hidegháború az vonatkozott globálisan mindenkire, tehát mi Kelet-Európában a vasfüggönyön innen voltunk, ám nyugaton is hidegháború volt.
Tehát akkor ez hivatalosan egyébként a 46-tól mondjuk a 90-es évek elejéig terjedő
Így van. Ugye a Berlin fal leomlásával itt a vasfüggönynek itt vége van, és akkor olyan csapat állt össze nemzetközileg, hogy a világ 5 pontján, 3 földrészen ugyanebben a tematikában konferenciát hirdettek. Tehát mondjuk az USA-ban, Arizonában, Berlinben, Németországban, Dél-Afrikában, Johannesburgban, Tamperében, Finnországban és Magyarországon, Hajdúböszörményben.
De gondolom, hogy minden országnak, minden területnek azért megvolt a maga sajátossága a kutatáson belül.
Nem feltétlenül. A miénknek volt egy pici annyi szála, hogy törekedtünk a kora gyerekkorra, amit aztán nem is tudtunk következetesen végigvinni, de a többieknek is csak a gyermekkor. Ennyi volt. A vasfüggöny innen ment túli, tehát a hidegháború időszakában milyen gyermekkor volt, és akkor mi ennek többek között a pedagógiai részét emeltük ki. Valahol nem feltétlenül pedagógiai elemeket vettek, csak a korszakot próbálták, hogy a gyermekkorban akkor mi volt akkor a meghatározat. Hogy élték meg akkor a gyerekek ezt az időszakot?
De hogy kutatták egyébként, hát, hogy megkérdezték azokat, akik akkor voltak gyerekek, vagy akkor voltak pedagógusok, vagy mi volt a vezérfonala ennek?
Először úgy kezdődött, hogy maguk a kutatók gyűjtötték össze a gyermekkori emlékeket, aztán ugye miután ez nagyon intenzíven érintett nagyon sok embert, hiszen a most felnőtt generáció nagy része abban a korban született és nőtt föl, tehát innen nagyon könnyen ment ez, de ugye ennek a feldolgozása volt az a kritikus kérdés, hogy hogyan lehet, és azt gondoltuk, hogy konferencia legyen, vagyis hogy tudományos eszközökkel próbáljuk meg értelmezni a személyes tapasztalatokat, ugye, mert személyes tapasztalatokra bárhol megállunk a sarkon, el lehet mondani, mi volt, de a konferenciának ez volt az egyik kerete. Viszont ennek a konferenciának külön van egy olyan szála, a tudás megosztás mellett, hogy törekedjünk arra az 5 helyszínen, hogy kevésbé terheljük a környezetet, és olyan felhívást adtunk közre, hogy amennyire lehet a közlekedési eszközökkel sem terheljük a környezetet. A műanyag használata az legyen mellőzve a konferencidő tartam alatt, például nálunk is ezért nem volt se műanyag flakonos ital, se szívószál, se műanyag pohár, se semmi ilyesmi, csak minden, ami újra beépíthető volt. Ez volt az egyik szál. A harmadik, hogy próbáljunk társtudomány vagy társ területeket is bevonni ennek a problematikának az értelmezésébe. És ugye nagyon adja magát, hogy a művészet az is tudja értelmezni az emberi életet, csak nem ugyanazokkal az eszközökkel, és nem biztos ugyanazt látja. És akkor mi úgy gondoltuk, hogy a művészet is legyen egy olyan eszköze, amelyik tükröt tart erről az időszakról. És ennek a mi konferenciánkon 2 lába volt. Az egyik, hogy összegyűjtöttük azok a tárgyi relikviákat, amelyek mondjuk annak a kornak a játékai voltak, kifejezetten a 70-es, 80-as évek játékeszközeit gyűjtöttük össze, a másik pedig, hogy művészeket kértünk föl arra, hogy reflektáljanak azokra az emlékeikre, és ebből egy kiállítást nyitottunk meg a konferencia időszakában. Több oldalról közelítettük meg ugyanazt a témakört, ugyanazt az időszakot.
Biztos érdekes lehetett látni ezeket a retro játékokat, ugye, amikkel még mi is játszottunk.
Így van, így.
Viszont magának a kutatásnak a célja mi volt, tehát mire volt kíváncsi ez a kutatás?
Ha itt ebből belemegyünk, akkor azt azért azonnal érdemes leszögeznünk, hogy pláne meg Magyarország időszakában, hogy ez az időszak az nem pont az a demokratikus környezet volt, habár ugye szlogenekben demokratikus szocializmust építettünk, vagy valami hasonlót, és ez a gyerekkorra is rányomta a bélyegét, ugye ha most egyszerűen fogalmazom, egy tekintélyelvű korszak volt, amelyik az autoriter nevelés eszközeit használta, és akkor innen jön a kérdés, hogy vajon ez a tapasztalat, ez az emlék, amelyeket mondjuk a pedagógiában az intézmények teljes spektruma képviselt, tehát mindenütt ilyen típusú nevelés volt, tehát mondjuk a mai felnőtt generációk nagy része ilyen nevelésben részesült gyerekkorában, abból mi maradt meg? Mi az, amit érdemes megtartani, átvinni, mert az kontinuum.
Mert van ilyen is.
Akár így van, pontosan, tehát nem mindent törlünk. És mi az, ami esetleg a jövőben mutathat számunkra valamilyen megoldást. Tehát ezt a múlt, jelen és jövő hidat próbáltuk meg a gyermekkori tapasztalatokból összerakni.
Okozott úgymond károkat ez az időszak ilyen szempontból, tehát mert olyan nevelési elveket valósítottak meg a gyakorlatban, és akkor az nyomot hagyott abban a generációban.
Ha most a másik oldalt nézem, hogy mi az, amit mondjuk hiányolunk a mai nevelésben, ami akkor egyértelmű volt, hogy a tekintélyű nevelés az egyértelmű a tiszteletet elvárta, és ez működött is, ugye ha bármilyen helyszínen megjelentek a gyerekek utcán, intézményben, az idősebb bekkel személy tisztelet azért érvényesült. Most megnézem, hogyha ez a tisztelet a pedagógiában, a nevelési szintereken, az hogy jelenik meg, akkor látjuk, hogy itt valami más irányba ment ez a dolog, és akkor azt gondolom, hogy ebben például érdemes volna végig gondolni, hogy ha nem kényszerítjük ki a tiszteletet, mert ugye akkor kikényszerítették, büntetéssel is, akkor hogy jön létre a pedagógiában a tisztelet a gyerekekben? Ez volt az egyik. A másik azt gondoljuk, hogy a gyerekkor az mondanám rendszerfüggetlen, mert mindenki egyszer csak gyerek, és akkor onnan fel kell nőnie, és mivel akkor építi föl a személyiségét, az nem feltétlenül van mindig egy politikai rendszerrel kapcsolatban. És itt lehetnek azok az emlékek, amelyeket például még fordítva is azt tapasztalhatjuk, hogy a mai gyerekektől teljesen eltérő mondjuk szabadidő eltöltés volt, amit az akkori gyerekek nagyon pozitívan értékeltek. Még ha most megnézem mondjuk a mai gyerekek szabadidejét, hát nem annyira pozitív, mert nagyon attól függ, hogy kinek milyen forrása meg hozzáférése van az opciókhoz. Akkor viszont ez föl sem merült, hiszen mindenkinek hozzáférése volt intézményi szinten.
A szocialista gyakorlatok a mai napig meghatározzák az intézmények pedagógiáját és a nevelési módszereket. A korra jellemző volt az uniformizálás, a felnőtt központú nevelés. Most folytatjuk beszélgetésünket a témában Gortka Rákó Erzsébettel, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán dékánjával, valamint Pálfi Sándor dékáni referenssel.
Felmerült itt a szocialista gyermekvédelem kérdése is, hogy ez hogyan működött akkor, és mennyiben volt más, mint napjainkban?
Gyökeresen természetesen más volt, az ideológiai hatások ott is érvényesültek. Az 50-es, 60-as években ugye a közösségi nevelés az előtérbe került a gyermekvédelemben, tehát a nevelőszülőkben nem bízott ez a rendszer, és el is sorvasztották folyamatosan a nevelőszülői rendszert, nagyon alacsony létszámban működtek csak nevelőszülők, és elsősorban ugye gyermekvárosokat, hatalmas nevelőotthonokat, 200-300 fős nevelőotthonokat működtetett ez a rendszer, és ott pedig a közösségi nevelés 20-as csoportokban egyszerre csinálunk mindent, napi rendszerint ugyan, de egy ilyen csoportos együttmozgás jellemezte ezt az időszakot, a gyerekek nem nagyon tanultak meg tulajdonképpen önállóan élni, mindent készen kaptak, és az önállóságra nevelés, illetve hát a szlogen szintjén megvolt, de hát nyilván az újabb kori gyermekvédelemben már törekszünk arra, hogy ugye a gyerekek legyenek képesek a önkiszolgálásra, tudjanak egy egyszerűbb ételt megfőzni, stb. Ez ebben az időszakban nem volt, és ugye ennek meg is volt a következménye, hogy a társadalmi beilleszkedésükkel nagyon-nagyon sok probléma volt. Ugye maga a rendszer nem ismerte azt el, hogy itt problémák vannak, majd csak a 70-es évek vége felé volt egy nagy kutatás, a társadalmi beilleszkedési zavarókutatás, ami kimutatta, hogy bizony, akár bevalljuk, akár nem, itt nagy problémák vannak, és ez a gyermekvédelemben is éreztette hatását, és természetesen a 80-as évek végétől kezdődően már voltak kísérletek arra nézvést, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni ezeknek a gyerekeknek a szocializációját, társadalmi beilleszkedését, és ugye a gyermekvédelmi törvény volt az, ami igazán áttörést hozott 1997-ben, ami egy deinstitucionalizációs folyamat keretében lebontotta ezeket a nagy otthonokat és kisebb lakásotthonokat, 12 fős lakásotthonokat hoztak létre elsősorban Magyarországon, illetve egy újabb, mára-már még inkább elterjedt elhelyezési forma, ugye a nevelőszülői elhelyezés.
Én arra emlékszem a óvodás koromból, bocsánat, hogy közben szúrom, hogy állandóan aludni kellett délben, ha akartam, ha nem, ha jól esett, ha nem, mindig aludni kellett.
Igen, hadd kapcsoljuk akkor ehhez, mert ugye az előbb is beszéltünk, hogy milyen kérdéskörök azok, amelyek akkor, most és esetleg a jövőben, és bizony abban az időszakban, ahogy dékán asszony is az előbb említette, a közösségnek primátusa volt, tehát elsőbsége volt, tehát minden, amit együttesen lehetett végezni, kellett végezni, azoknak magasabb értéke volt. És akkor, ha most megnézem például a mai pedagógiai gyakorlatot, hogy mennyire van benne ez a mindenkinek egyszerre ugyanazt végezni cselekvéssor, akkor meglepő módon még mindig látunk olyanokat, amelyek azt gondolják, hogy a gyerekek nevelése így lesz hatékony, ha egyszerre végeztetjük mindenkivel. Miközben mindenféle kutatás már igazolja, hogy az egyéni képességek gondozása. Lásd Magyarországon a tehetséggondozásnak micsoda értéke van, amik ugye szintén nem kollektív közös, hanem az egyes, hogy azokban mégis úgy tapasztaljuk, hogy a pedagógiai gyakorlatban ott még hiányok vannak, miközben már gondolatként ott van, de ez a múlt itt végig kísért, hát megnézzük óvoda, iskola, végig még mindig ilyen osztályszinten, csoportszinten történő gondolkodásban még mindig nagyon be van ágyazódva a pedagógiai gyakorlatban.
De olyan, mint gyermekjogok léteztek abban a korban?
Hát a gyermeki jogok egyezménye az ugye 1989-ben jött létre, az ENSZ ugye akkor deklarálta New Yorkban, és ezt Magyarország elég korán 1991-ben írta alá. Tehát tulajdonképpen azt, hogy a gyermeki jogokat igyekszik a magyar törvénykezés ugye összhangba hozni minden területen, a gyermeki jogokat érvényesíteni, az 91-től jelent meg. A gyermeki jogok nagyon sajátosan értelmeződtek a korábbi időszakban, tehát nem a mai értelemben véve.
Hadd kapcsoljuk ehhez, mert azt gondolom, hogy ha így határozottan mondanám, nem volt. De nyilván lehet ezt szépen árnyalni, hogy akkor mégis mi volt. Viszont ha tudjuk, hogy az a rendszer hogy működött, hogy felülről lefelé irányító mechanizmusok voltak, akkor azt láthatjuk, hogy ha innen nézzük, hogy valakinek jogosultsága, vagy valamihez, találunk a példát rá, hogy volt, de az nem úgy jött létre, hogy jogként elismerték, hanem felülről deklaráltan elfogadták azt, hogy ahhoz, hogy valaki fejlődjön, akkor ezt még biztosítsuk neki. Tehát összeraktak egy olyan fejlődési menetet, amit előre deklaráltan leírtak, és nem pedig a fejlődés valódi menetéhez igazítottak. Hát ugye az egész politikai rendszer kifejezetten így volt, hogy tematizáltak mindent előre. Na most a pedagógiára ugyanez volt igaz, és az egyes gyerekekre is. Tehát ebből a szempontból nem lehetett joga, csak akkor, hogyha a hatalom vagy a politika azt úgy előre elfogad, és ezért érdekesek, ha visszatekintünk például ilyenekre, hogy az MSZMP központi bizottságának milyen határozatai voltak, mert azokban van leírva, hogy milyen területen hogy kell viselkedni, mit kell csinálni, ugye a szegénységgel, cigánysággal, ifjúságpolitikával, tehát a jogok innen származtattak lefelé, nem pedig onnan, hogy valaminek érvényesülni kellett volna.
Ez a kutatás lezárult, vagy még mindig folyik? Tehát még vannak területek, amit fel kell tárni.
Hát most abban a stációban vagyunk, hogy akik itt most bemutatták a maguk kutatásait, azokat mindenkit ösztözünk arra, hogy valamilyen módon írásba ezt rögzítse, és kétféle módon. Egyrészt most egy nemzetközi folyóiratnak a szerkesztői jogosultságát is megkaptuk, pont erre a tematikára, tehát egy teljes számot nemzetközileg mi fogunk szerkeszteni, a világ számos pontjára meghirdetve, tehát nem csak aki konferencián volt, más is írhat ide bele. A másik viszont, akik a magyar nyelvű publikációkban szeretnének, az pedig a Kari kötetben fogjuk megjelenteni. Na most ezek után fog kiderülni, hogy mondjuk hol vannak azok a csomópontok, amire még újra kellene reagálnunk. Ha most rövid reflexiót mondok, az 5 helyszínnel történő záró értékelés kapcsán, mert mi rendszeresen havonta online értekeztünk az előkészítés kapcsán, és most a zárás után is, annyira pozitív volt minden helyszínen ez a konferencia, hogy most egy szélsőséges véleményt mondok, volt, aki havonta szeretné ismételni, hogy annyira kiváló volt, ugye hát nyilván teljesen illúzió, de most oda jutottunk, hogy 2 év múlva egész biztos, hogy lesz egy következő, egy ilyen, ahol ugye mindezek, amiket most fölvetettünk, azokat most újra vissza tudjuk hozni.
Igen, mert azt nem mondtuk el, hogy azért sok szempontból nem volt szokványos. Ez a konferencia az, hogy 5 helyszín, igen, meg 3 kontinens, már az se szokványos, meg egy időben, meg streamelve, meg stb. Ez sem szokványos, de az sem szokványos, hogy itt a konferenciák ugye mindig lehetőséget adnak arra, hogy személyes kapcsolatokat építsünk, stb., de itt még inkább lehetőség kínálkozott erre. Sokkal kisebb létszámú volt maga a konferencia, és a szekciók is sokkal személyesebbek tudtak lenni, igen, tehát azt gondolom, hogy ebben is más volt ez a konferencia, és ezért is adott olyan sokat, igen, és ez látszott a kapcsolatépítésen is, hogy tudtunk a Chichesteri Egyetemmel kapcsolatot építeni, kollégákkal. Tehát, igen, hogy eljöttek, és meglátták azt, hogy miért, mit csinálunk, igen, a kollégák, milyen kutatásokat végeznek, és ebből egy háló tud kialakulni, ami további kutatásokat, további tanulmányokat fog eredményezni, vagy akár a különleges bánásmód folyóiratunkat fogja ugye egy angol nyelvű publikációs lehetőséggel gazdagítani.
Gortka Rákó Erzsébettel, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai kara dékánjával, valamint Pálfi Sándor dékáné referenssel beszélgettünk a vasfüggöny mögötti gyermekévek sajátosságait és azok hatásait kutató nemzetközi projektről.